Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégiája. A mai adásunk során több kérdést is szeretnénk körbejárni, többek között, hogy miben bízhatunk a befektetett pénzünk jövőbeli kilátásai kapcsán, mit válaszunk a mostani bizonytalan helyzetben, illetve mivel kell tisztában lennünk, hogy nyugodt, megfontolt döntéseket tudjunk hozni. Szia Gábor, köszöntelek az adásban.
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat.
Az elmúlt nagyjából egy évben ugye, nagyon sok jelentős ingadozást láthattunk a piacokon, és ugye, sokan valószínűleg a befektetéseik többségénél is mínuszokat látnak. Ugye ez még önmagában nem lenne nagy probléma, hiszen ugye, a piacok természetes velejárója az ingadozás, viszont ami ténylegesen nagy kihívások elé állít minket, az sokkal inkább a bizonytalanság a jövőt illetően. Ugye, sok minden miatt aggódunk mostanában, ugye, tőlünk nem messze egy komoly katonai konfliktus alakult ki, ezen kívül nagyon sok a kérdés a téli energiaellátással kapcsolatban, vagy szágult az infláció, és ha ez még nem lenne elég, sokan a nagy gazdaságok recesszióba süllyedését várják. Te mit gondolsz, hogy tényleg ennyire borús a kép, mint ami ennek elsőre tűnik, vagy nekünk itt befektetőként mik a legfontosabb kockázatok az előbb felsoroltak között? Hát úgy is fejthetném a kérdést, hogy mivel kell tisztában lennünk, hogy nyugodt, megfontolt döntéseket hozhassunk?
Hát ahogy most felsoroltad ezt a sok-sok negatív dolgot, tényleg elég borúsnak tűnik a kép, de talán érdemes onnan elindulni, hogy amikor befektetőként döntéseket hozunk, arra kell talán a leginkább figyelnünk, hogy ne érzelmi alapon hozzuk ezeket a döntéseket. És hát ez nagyon nehéz, ugye mondani könnyű, de megtenni sokkal nehezebb, hiszen óriási információ zuhatakban élünk, a napi hírek tényleg beborítanak minket, és hát ahogy te is felsoroltad, ezek a nagyon-nagyon negatív információk folyamatosan ömlenek ránk, és akkor így, hogyha érzelmi alapon döntünk, a rövid távú napi hírek alapján döntünk a befektetéseinkről, általában rossz döntéseket hozunk. Ugye egy befektetés mindig hosszú időtávra szól, és ezért nagyon fontos, hogy amikor ezekről döntünk, akkor picit lépjünk hátrébb, és nézzük meg a nagy képet, nézzük meg azt, hogy hogyan is áll a gazdaság, merre tartunk, hol vagyunk most éppen, és az adott gazdasági szakaszban mik azok a befektetési eszközök, amik jellemzően jobban tudnak teljesíteni.
Akkor nézzük is meg ezeket szerintem így rögtön az elején, tehát hogy milyen gazdasági szakaszban vagyunk most, mik a várakozások, és ugye általában erre a mostani szakaszra mik a jellemzők, tehát mit látsz?
Ugye a gazdasági ciklusok, szakaszok tényleg nagy segítségre lehetnek, hiszen ugye a gazdaság az jellemzően azért ciklikusan mozog. Azt látjuk, hogy egy gazdasági ciklus az általában hasonló részekből áll, és ez a gazdasági ciklus bizonyos részeiben vannak olyan eszközosztályok, amik jellemzően jobban vagy rosszabbul teljesítenek. Ugye mi is ez a gazdasági ciklus? Általában egy gazdasági ciklusról akkor beszélünk, amikor van a gazdasági aktivitásnak egy csúcspontja, amikor a legjobban pörög a gazdaság, és aztán a következő ilyen csúcspontig eltelik egy bizonyos időszak, ezt nevezzük egy ciklusnak. Tehát ezek a ciklusok átlagosan olyan 5 évig tartanak, de óriási az eltérés a ciklusok hosszúsága között. Most pont egy nagyon hosszú gazdasági ciklus után vagyunk, ugye 2007-től 2020-ig volt egy nagyon hosszú gazdasági ciklus, és hát most éppen a késői szakaszban vagyunk, ami egy csökkenő növekedési ütemet jelent, és hát ehhez kell alkalmazkodnunk a befektetéseinkkel is.
Elég sokat lehet arról is hallani mostanában, amit a felvezetőben is mondtam, hogy ugye sokan várják a nagy gazdaságok recesszióba süllyedését, ugye ez is egy része ennek a ciklusnak, de mennyire kell ettől nekünk tartani? Tehát az, hogyha esetleg recesszióba süllyedünk, az konkrétan azt is jelenti, hogy ekkor egy újabb válsággal kell szembenéznünk?
Ugye nem feltétlenül, és ez egy nagyon fontos kérdés, amit most itt feszegetünk, hiszen a recesszió is a gazdasági ciklusnak egy szakasza, egy természetes része. Ugye úgy épül fel egy gazdasági ciklus, hogy az elején egy korai szakasszal indul, éppen egy recesszió után egy növekvő gazdasági aktivitással, ugye ilyenkor élénkül a hitelezés, nagyon gyors a profit bővülés, és hát a jegybank még ilyenkor, jegybankok általában támogatóak, hiszen éppen egy recesszióból jövünk ki ebben a szakaszban. Aztán jön a középső szakasz a gazdasági ciklusban, amikor a növekedés már elérte a csúcsát, a hitelezés még nagyon erős, a profitbővülés is stabil, de azért a növekedési ütem már nem tud olyan gyorsan, olyan dinamikusan emelkedni, és ilyenkor még a monetáris politika jellemzően semleges, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt hosszú években ezt a nagyon kedvező szakaszt láttuk, itt voltunk, és ezért is tudtak olyan szépen emelkedni a részvénypiacok, ezért is voltak összességében az elmúlt évtizedben annyira nyugodtak a piacok. És hát aztán jön az az időszak, ahol most is tartunk, amikor ugye a gazdaság eléri a növekedésének csúcsát, és utána, amikor túlhevül a gazdaság, akkor megjelennek bizonyos egyensúlytalanságok a gazdaságban. Nyilván itt a legfontosabb az infláció, ami tulajdonképpen a gazdaság túlhevülésének az egyik jele, és hát ez egy természetes folyamat, amúgy is benne volt a gazdasági ciklusban, ahol tartottunk, hogy elkezd emelkedni az infláció, de sajnos két olyan dolog is történt, ami erre ráerősített, ugye, hogy te is mondtad, az orosz-ukrán konfliktus, és hát a koronavírus miatti lezárások, majd a gyors újranyitások, ezek mind-mind növelték ezeket az egyensúlytalanságokat, és hát itt tartunk valahol most a késői szakaszban, amikor ugye azt látjuk, hogy csökken a gazdaság növekedési üteme, a hitelezés szűkül, és hát a nagy infláció miatt a jegybankok kénytelenek kamatot emelni, így lassítani a növekedést, így egy kicsit a fékre lépni és lehűteni a gazdaságot. És hát utána következik jellemzően a recesszió, amit te is mondtál, ilyenkor ugye a gazdasági aktivitás a mélypontján van, hitelezés elakad, és hát a vállalati profitok is nagyon gyengék, de ami fontos, hogy ebben a szakaszban elkezd majd újra támogatóvá válni a monetáris politika, újra elkezdenek csökkenni a kamatok, és hát ezután újra a kilábalás jön, újra a fellendülés jön, úgyhogy a kérdésedre válaszul, én nem gondolom, hogy befektetési szempontból kell tartanunk a recessziótól, ez egy természetes része a gazdasági ciklusoknak, és vannak olyan eszközosztályok, amik ilyen helyzetben is jól tudnak teljesíteni.
Az eszközosztályokról mindjárt szerintem majd részletesebben is fogunk beszélni, viszont előtte még egy fél gondolat erejéig kanyarodjunk vissza az inflációhoz, hiszen ugye mondtad, hogy ebben a szakaszban jellemző az, hogy beindul az infláció, említetted azt is, hogy a jegybankok ilyenkor lépnek. Itt összetudnál nekünk egy kicsit foglalni, hogy az elmúlt időszakban a nagy jegybankok, LKB, Fed részéről milyen lépéseket láttunk, illetve mik várhatók a közeljövőben?
Talán ez a legfontosabb kérdés most, és ezzel is foglalkozik a piac a leginkább, hiszen ugye nagyon magas az infláció, és a jegybankok mindenképpen szeretnék ezt a nagy inflációt megakadályozni. Ugye mit tudnak tenni? Kamatokat emelnek, így próbálják egy kicsit lassítani a gazdaságot. És hát érdemes itt külön választani, ugye a globális gazdaság szempontjából természetesen az Egyesült Államok gazdasága a legfontosabb. Nekünk is erre kell figyelnünk, hogyha látjuk, hogy merre megy az amerikai gazdaság, akkor tudjuk azt is, hogy merre megy a globális gazdaság. És hát az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed most már egy nagyon komoly kamatemelési ciklusban van. Jelenleg 3,25% az amerikai alapkamat, és hát pont jövő héten lesz a következő kamatdöntő ülés november elején, ahol arra számít a piac, hogy 75 bázispontot, tehát 0,75%-ot újra emelni fognak, így 4%-ra fog emelkedni az alapkamat, és valahol a várakozások most arról szólnak, hogy 4,5-5% körül tetőzhet az amerikai kamatszint. Ez ugye azért egy óriási lépés ahhoz képest, hogy sokáig 0% közelében volt az alapkamat, ehhez képest ez az 5%, ahova várják most a piaci szereplők a kamatszintet, egy nagyon komoly megszorítást jelent. És hát ami még fontosabb ennél, hogy arra számíthatunk, hogy ez a magas kamatszint azért a jövő év nagy részében még fenn is maradhat ahhoz, hogy a gazdaság egy kicsit lassulni tudjon. És hát nem csak a kamatokat emeli az amerikai jegybank, hanem azt a rengeteg likviditást, amit az elmúlt években a piacra pumpált, ugye ezt főleg kötvényvásárlási programok keretében tette meg, ezt megpróbálja most a piacról visszavonni, csökkenteni a mérleg főszegét, úgyhogy most mindenképpen egy olyan időszakban vagyunk, amikor emelkednek a kamatok. Az Egyesült Államokban csökken a likviditás, de hát azt látjuk, hogy az amerikai gazdaság ezzel együtt is nagyon erős, pont a mai napon jelentek meg a harmadik negyedéves GDP adatok, amik a vártnál kedvezőbben alakultak az Egyesült Államokban. Úgyhogy egyelőre azt látni, hogy még ezt a megszorító politikát is elviseli az amerikai gazdaság, úgyhogy érdekes lesz az, hogy merre megy majd az infláció, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a nagyon magas inflációt a jegybankok le tudják törni, és nem csak a mostani inflációt, hanem az inflációs várakozásokat is, hiszen ha kialakul egy nagy inflációs várakozás a gazdaság szereplői között, akkor ez aztán egy önbeteljesítő jóslattá is válhat.
És mi helyzet Európában? Ugye mondtad, hogy az Egyesült Államokban nagyon erős a gazdaság, és hogy ott ugye folyamatosak a kamatemelések is, viszont Európára azért, ha jól látjuk, mostanában azért teljesen más a jellemző, tehát itt azért sokkal nehezebb helyzetben van talán a gazdaság, itt nem lehet egy szóval sem azt mondani, hogy nagyon erős az európai gazdaság, hogy itt mik a várakozások az LKB részéről?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen teljesen más a helyzet az Egyesült Államokban és Európában, hogyha az inflációt nézzük. Ugye az Egyesült Államokban az infláció fő mozgató rugói leginkább a nagyon erős feszes munkaerőpiac, az emelkedő reálbérek, nagyon magasak a megtakarítások, tehát tulajdonképpen a belső fogyasztás hajtja leginkább az inflációt, és ez ellen a Fed a kamatemelésekkel nagyon szépen tud tenni, hogy kicsit lehűtse ezt a túlpörgő gazdaságot. Ezzel szemben Európában szintén nagyon magas az infláció, de az infláció sokkal nagyobb részéért az energiaárak felelősek, ugye ez az energiaár robbanás, amit itt láttunk Európában, ez egy külső sok, de ezzel együtt az Európai Központi Banknak mindenképpen tovább kell emelni a kamatot, hiszen az inflációs várakozásokat le kell törnie. Viszont ugye a gazdaság nem annyira erős, mint az Egyesült Államokban, tehát sokkal nagyobb az esélye annak, hogy az Európai Központi Bank kamatemelései recesszióba lökhetik az európai gazdaságot, de jelenleg ott tartunk, hogy még ezt az áldozatot is vállalniuk kell ahhoz, hogy az inflációt egy picit vissza tudják fogni. Ugye pont a mai napon történt meg a legújabb európai kamatemelés, 75 bázisponttal 1,5%-ra emelkedett Európában a kamatszint. Ugye ez is azért egy óriási ugrás, hiszen nagyon sokáig mínuszban volt az európai alapkamat, annyira támogató volt az Európai Jegybank, hogy 0,5%-on tartotta a kamatszintet. Most tartunk 1,5%-on, és hát valahol ez a kamatszint olyan 2,5-3% körül tetőzhet majd a jövő év elején, de hát ahogy már korábban is említettem, Európa sokkal nehezebb helyzetben van, úgyhogy itt sokkal nagyobb az esélye egy recessziónak, mint az Egyesült Államokban.
Ezek az előző folyamatok, ahogy így összességében rájuk tekintünk, akkor ugye nyilván ezek okozták azt, hogy az elmúlt időszakban nagyobb mínuszokat is lehetett látni a különböző eszközökben. Neked itt mi a javaslatod, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben mik azok a legjobb eszközök, amikben érdemes gondolkodni befektetőként?
Ugye amikor a gazdasági ciklusnak ebben a késői szakaszában vagyunk, és esetleg közeledik a recesszió, akkor érdemes úgy gondolkodni, hogy ugye azt eddig is láttuk a piacon, hogy a részvények az idei évben nagyon-nagyon gyengén teljesítettek. Ugye ez egy természetes dolog, hiszen egy csökkenő gazdasági növekedési ütemben, vagy egy recesszióban a vállalati profitok csökkennek, romlanak a kilátások, ezt nagyon megszenvedik a részvénypiacok. Ugye a globális részvénypiac az idei évben 20-25%-os mínuszban van, de azt gondolom, hogy itt még azért továbbra is várhatóak mínuszok, úgyhogy én a részvény kitettséget tekintve azt gondolom, hogy érdemesebb, kevesebb részvényt tartani, mint a hosszú távú súlyunk. A kötvények már egyel érdekesebbek, viszont az idei év ebből a szempontból is nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen azért jellemzően a kötvények és a részvények sokszor kiegészítik egymást, ellentétesen mozognak, jól ki tudják egyensúlyozni a piaci mozgásokat, viszont az idei évben azt láttuk, hogy egyszerre estek a kötvény árfolyamok és a részvények is, és ennek a mértéke annyira negatív volt, ami erre az elmúlt 100 évben nem igazán volt példa. Tehát aki egy olyan portfóliót tartott, amiben kötvények és részvények is voltak, igazából nagyon komoly mínuszokat tett. Viszont ahogy közeledünk majd a recesszióhoz, vagy a még nagyobb gazdasági lassuláshoz, és a piacok elkezdik árazni azt, hogy az inflációs várakozások is csökkenni fognak, ezek a nagyon magas kötvényhozamok vonzóvá válhatnak, hiszen előbb-utóbb ezek beépülnek majd a kötvény árfolyamokban is. Elsőként jellemzően a gazdasági ciklusnak ebben a szakaszában a fejlett piaci kötvények szoktak jól teljesíteni. Ugye nagyon sokat emelkedtek az amerikai kötvényhozamok, a német kötvényhozamok, hogyha itt stabilizálódni tudnak, elindulnak majd lefelé. Ugye ezek egyfajta menedékeszközként is szolgálnak egy nehezebb gazdasági helyzetben, tehát már az amerikai kötvények, 10 éves kötvények szerintem ezen a 4% feletti hozam szinten elég vonzóvá kezdenek válni, tehát ez lehet az első olyan eszközosztály, ami majd jól teljesíthet, aztán ezt követhetik majd később a feltörekvő piaci kötvények is, akár a hazai kötvények is, nyilván ezek sokkal kockázatosabbak, sokkal több kockázati prémium van beépülve a hozamszintbe, de hogyha növekszik a recesszió esélye, elkezd csökkenni az inflációs várakozás a piacon, akkor jók lehetnek a feltörekvő piaci kötvények is, és aztán ahogy a piac majd elkezdi árazni a kilábalást, ugye a recesszió után mindig jön a gazdasági kilábalás, részvények is nagyon jó befektetésé válhatnak, és hát itt van igazából a nagy trükk, hiszen így nagyon szépen hangzik, hogy pontosan látjuk, hol vagyunk a gazdasági ciklusban, és ezt azért a mutatószámokból, GDP adatokból, különböző gazdasági indikátorokból elég jól lehet látni, de a piacok mindig megpróbálják ezt előre kitalálni, tehát olyan fél évvel, egy évvel előre próbálják árazni azt, hogy hol járunk éppen. Úgyhogy amikor már ténylegesen recesszióban leszünk, valószínűleg a részvénypiaci mélyponton is túl leszünk. Tehát jellemzően úgy érdemes gondolkodni, hogy elsőként a fejlett piaci kötvények lehetnek jók, ahogy haladunk tovább a ciklusban, a feltörekvő piaci kötvények, vállalati kötvények, és aztán később már a részvényekből is érdemes lesz szép fokozatosan építkezni.
Most a globális kitekintés után nézzünk egy kicsit közelebbre is, hiszen Magyarországon is bőven van miről beszélni, és hát talán itt fogalmazódik meg bennünk a legtöbb kérdés is. A gondolatunk itt akár az EU-s források körüli bizonytalanságra, az energiaellátás stabilitására, de akár az elszálló inflációra is, vagy a forint mélyrepülésére. Ezek mindegyike fontos, érintjük is majd őket, de kezdjük talán az inflációval itt is, hiszen ezt érezik talán leginkább a saját bőrünkön a mindennapokban. Van esetleg arra esély, te hogy látod, hogy belátható időn belül megáll, esetleg visszafordul a Magyarországon a drágulás üteme?
Ugye az inflációs probléma nyilván itthon is nagyon komoly gondot okoz. Ugye most szeptemberben 20% fölött volt a drágulás üteme, és hát az októberi adat is várhatóan nem lesz túl szép. Azt gondolom, hogy az idei évben átlagosan olyan 15% körül inflációval számolhatunk, és hát sajnos ez a magas infláció, ez még megmaradhat jövő évben is. Talán a jövő év közepén kezdhet el majd egy számjegyűvé válni az infláció, úgyhogy még továbbra is egy nagyon magas inflációs környezetben kell gondolkodnunk a befektetéseinkről. Itthon úgy tűnik, hogy ez most továbbra is a legnagyobb probléma.
És milyen lépéseket tett eddig a jegybank, vagy esetleg hogy értékeled azokat a lépéseket, amiket eddig a jegybanktól láttunk, hiszen azért itt is elég sok érdekes dolog történt az elmúlt időszakban.
Igen, a jegybank itthon viszonylag korán elkezdte már a kamatemelési ciklusát, viszont itt az volt talán a gond, hogy igaz, hogy emelkedtek a kamatok már tavaly nyár óta, viszont azért volt több olyan csatorna, ahol még mindig a gázon tartotta a lábát a jegybank, akár itt a nagyon kedvező kamatozású hitelekre gondolok, kötvényprogramokra gondolok, tehát tulajdonképpen ezek a transzmissziós csatornák, ami azt jelenti, hogy hogyan mennek át a jegybank intézkedések a reál gazdaságba, nem igazán működtek, és hát ezek ellen hatottak a kormányzati intézkedések is, még tulajdonképpen lassítják azt, hogy a jegybank szigorító lépései átmenjenek a reál gazdaságba. Úgyhogy az infláció továbbra is nagyon magas, és hát a jegybank kamatemeléseivel ezt nem igazán tudta eddig megállítani, és hát azt láttuk, hogy a forint árfolyam is nagyon drasztikusan gyengült, ugye emögött több tényező volt, de talán a legfontosabb az, hogy elég komoly mínuszba került a folyófizetési mérlegünk, főleg a nagy energiaszámla miatt, amit ugye ki kell fizetni mindig euróban. És hát ez azért függ össze a két dolog, mert ahogy gyengül a forint, ez folyamatosan növeli az inflációt is, ugye az importált inflációt, minél gyengébb a forint, annál többet kell fizetnünk az energiáért, és ez aztán növeli folyamatosan, illetve az import cikkekért növeli folyamatosan az inflációt. Úgyhogy a jegybank először bejelentette azt, hogy 13%-nál megáll a kamatemelésekben, de ezt a piac nem igazán értékelte, túl sok volt a kockázat, ami a magyar eszközökre rakódott, ugye itt te is említetted az uniós pénzek körüli bizonytalanságot, ez talán a legnagyobb kockázat, de hát elég nagy az energiafüggőségünk az oroszoktól, és hát a globális kockázati étvágy sem volt éppen megfelelő, és ugye a folyófizetési mérlegünk alakulása is kezdett kicsit egy ilyen önbeteljesítő negatív spirálba átmenni, úgyhogy a nagyon drasztikus forint gyengülésre ugye euróval szemben 430 felett is járt az árfolyam, a jegybank kénytelen volt reagálni, és egy 5%-os, nagyon drasztikus újabb kamatemelést lépett meg, úgyhogy most tulajdonképpen az irányadó kamatszint az 18% Magyarországon, és ez úgy tűnik, hogy időlegesen tudta stabilizálni a forint árfolyamot. Ugye történtek még olyan intézkedések a jegybank részéről, ami próbálta a forintról levenni ezt az átmeneti gyengítő nyomást, ilyen például az, hogy most időlegesen közvetlenül biztosítja a jegybank a devizát az ország energiavásárlásaihoz. Ugye ez abban segít, hogy nem kell ezt a devizát átváltani a piacon, és hát a deviza tartalékunkból ezt néhány hónapig meg lehet úgy csinálni, hogy ne essen kritikus szint alá, de mind a kettő intézkedés azt gondolom, hogy csak átmeneti intézkedés, tehát ezt a nagyon-nagyon magas kamatszintet sem lehet nagyon sokáig fenntartani, ugye ez egyrészt nagyon sokba kerül a jegybanknak, másrészt nagyon komoly komolyan lassítja a gazdaságot, és hát a devizatartalékunk sem annyira vaskos, hogy egy 4-5 hónapnál tovább fel lehet tartani ezt a közvetlen deviza biztosítást az energiavásárlásokhoz, hogy mindenképpen csak átmeneti intézkedésekről lehet szó.
És mióta nem meg hosszabb távon ezeket a problémákat, amik most a gazdaságunkban vannak?
Ugye talán a leges legnagyobb probléma az, hogy nagyon sok kockázati prémium rakódott most a magyar eszközökre, akár a forintra, akár a kötvényhozamokra. Ezt látjuk most. Nagyon elszakadtunk a régiótól, akár ha a forint gyengülését nézzük, akár ha a kötvényhozamok emelkedését nézzük. Itt a leges legfontosabb dolog az az unióval kapcsolatos megállapodás, főleg a helyreállítási alap pénzeiről, ugye ez egy 5,8 milliárd eurós összegről beszélünk, és ha itt nem történik megállapodás az év végéig, akkor ennek az összegnek a 80%-áról lemondhatunk, ez azért egy nagyon-nagyon jelentős összeg, és ott van még ugye a jogállamisági eljárás, ami pedig a következő uniós költségvetési ciklus operatív programjaiból egy nagyon komoly zárolást vetít előre, úgyhogy ha innen pozitív hírek érkeznének, és sikerülne a kompromisszumos megoldás irányába elmozdulni, szerintem egy nagyon-nagyon komoly nyomás lekerülhetne a magyar eszközökről, ez megjelenhetne a forint erősödésében is, és a kötvényhozamok csökkenésében is. Ugye a másik nagy kockázati tényező ez a nagy energiafüggőség. Én azt gondolom, hogy itt most az utóbbi időszakban inkább pozitív hírek jöttek, azért nálunk a tárolói kapacitások nagyon szépen fel vannak töltve, a jegybank intézkedései segíthetnek itt az energia számlák rendezésében, és hát a gázára is nagyon drasztikusan esett az elmúlt időszakban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erről az oldalról inkább pozitívak a hírek. A folyófizetési mérlegünk is talán tud stabilizálódni, hiszen elindult egy nagyon komoly alkalmazkodás, elindult az import csökkenése, ugye, hogy a reálbérek csökkennek, a fogyasztás is csökken itthon. Ugye erről az oldalról szerintem szintén inkább semleges vagy pozitívabb hírek jönnek. Itt talán a legnagyobb kérdés ez az uniós megállapodás, és hogyha itt sikerülne pozitív híreket kapnunk, akkor a jegybanknak ezek az átmeneti intézkedései elegek lehetnek ahhoz, hogy átvészeljük a mostani turbulens időszakot. Nyilván, hogyha nem sikerül az unióval megegyezni, és továbbra is fennmarad Magyarországgal szemben ez a bizalmatlanság, akkor újra visszatérhetünk a forint gyengüléshez, folyófizetési mérleg hiányhoz, még azzal együtt is, hogy a jegybanknak ezeket a drasztikus intézkedéseiket fel kell tartani, és akkor nem elképzelhetetlen akár további kamat emelés is. De én alapvetően inkább optimista vagyok ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy ha innen ezekből a kockázati tényezőkből pozitív hírek jönnek, az jó hatással lehet akár a forint árfolyamára, akár a hazai kötvények hozamszintjeire is.
Bízunk benne, hogy akkor valóban inkább a pozitív forgatókönyv fog megvalósulni, viszont ugye említetted, hogy a magyar állampapíroknak a piacán ugye elég durva hozamemelkedésen vagyunk túl, ugye ez megmutatkozik ott is, hogy az új kötvény vásárlásoknál nagyon szép hozamokat lehet már elérni. Ez ugye felvetheti a kérdést, hogy ez nyújthat-e valamennyi vigaszt nekünk az inflációval szemben, vagy hogy hát igazából hogyan érdemes most a kötvényeszközöket beépíteni a portfólióba, mi ennek a leghatékonyabb módja?
Ugye érdemes tényleg kihasználni a mostani nagyon magas kamatkörnyezetet. Ugye ez azt jelenti, hogy mivel a jegybank effektíve 18%-on tartja az irányadó kamatszintet, a rövid kötvényhozamok is alkalmazkodnak ezekhez a szintekhez. Tehát én azt gondolom, hogy átmenetileg, amíg ennyire bizonytalan a piaci helyzet, a portfóliónkban érdemes a hosszú távú részvény kitettséget csökkenteni, és áttenni rövidebb távú pénzpiaci eszközökbe, rövid lejáratú magyar állampapírokba, vagy az ilyenbe befektető befektetési alapokba. Itt most nagyon szép hozamokat lehet elérni, amíg ilyen magas marad a jegybanki kamatszint, addig viszonylag kockázatmentesen pénzpiaci eszközökkel, rövid kötvényekkel nagyon szép átmeneti hozamokat lehet elérni. Aztán, hogyha ezek a kockázati tényezők, amikről az előbb beszéltünk, javulni tudnak, akkor azt gondolom, hogy a hosszabb magyar kötvények is nagyon jó befektetések lehetnek, akár az 5, akár a 10 éves magyar kötvényhozamok nagyon-nagyon magas szinten vannak, és a hozamfelárunk is akár a német 10 éves hozamokhoz képest már közelít azokhoz az értékekhez, amit akár 2011-ben vagy akár 2008-ban láttunk, amikor tulajdonképpen sokkal rosszabb fundamentumokkal rendelkezett a hazai gazdaság, tehát azt gondolom, hogy picit túlzóak most ezek a nagy hozamfelárak, úgyhogy ha ezeken a kockázati tényezőkön inkább pozitív irányba mozdulunk el, akkor majd szép fokozatosan érdemes lehet a hosszabb kötvények irányába is elmozdulni. Még nem vagyok benne biztos, hogy itt vagyunk a fordulópodnál, de szerintem már nem lehetünk ettől messze. És aztán, ha látjuk majd azt, hogy merre indul el a globális gazdaság, ha tényleg recesszió felé mozdul el a globális gazdaság, és elkezdenek csökkenni az inflációs várakozások, akkor a kötvények lehetnek a következő 2-3 évben a jó befektetések, viszont ha azt látjuk, hogy a globális gazdaság megúszta egy lassulással, és már látszik a fellendülés esélye, akkor viszont szép lassan lehet majd újra elkezdeni felépíteni a részvénykitettségünket is a hosszú távú súly közelébe vagy a felé.
Mindig érdekes azt látni, hogy az elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és itt most ti alapkezelőként konkrétan milyen lépéseket tesztek, hogy a jelenlegi piaci környezetre megfelelően reagáljatok?
Ugye nem fogok nagy meglepetést okozni, azzal elmondom, hogy hogyan néznek most ki az alapjainkban a pozíciók. Mi a vegyes alapjainkban, amik ugye tartanak részvényeket és kötvényeket is, pont ennek megfelelően járunk el. A részvény súlyt azt jelentősen lecsökkentettük, ugye most egy elég bizonytalan helyzetben vagyunk, egy lassuló szakaszban vagyunk, egy recesszió felé haladunk a gazdaságban, úgyhogy a részvényekből kevesebbet tartunk, mint a hosszú távú súly. Ezt a pénzt pedig rövid lejáratú magyar kötvényekbe fektetjük, amiről, ahogy beszélgettünk is, kockázatmentesen nagyon szép átmeneti hozamokat lehet elérni. A hosszú kötvényeket is jelenleg még alulsúlyozzuk, ugye még mindig emelkednek a kötvényhozamok, ez negatívan hat a kötvények árfolyamára, és ezek szerint fogunk majd eljárni, hogyha inkább negatív hírek jönnek majd a gazdaságból, inkább a recesszió felé haladunk, akkor szép lassan elkezdünk majd a pénzpiaci eszközökből hosszabb kötvények felé átsúlyozni, ha pedig a gazdaságban azt látjuk, hogy már közeledik a kilábalás, akkor a részvénykitettséget is kezdjük jobban felépíteni, de jelenleg óvatosabbra vannak hangolva a portfólió, kevesebb részvény, kevesebb hosszú kötvény, és több pénzpiaci eszköz, amit rövid lejáratú magyar kötvényekkel valósítunk meg nagy részt.
Mondtad, hogy a részvényeken belül alulsúlyoztok, tehát hogy kevesebb részvényt tartotok, de ugye azt is említetted, hogy a különböző gazdasági ciklusokban azért más-más szektorok teljesíthetnek akár jól, vagy rosszabbul, hogy ezen belül van itt valami különbségtétel?
Igen, ez fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy érdemes az összes részvénykitettségünktől megszabadulnunk, hiszen ez az az eszközosztály, ami hosszú távon infláció feletti reálhozamot tud nekünk biztosítani, úgyhogy ilyen helyzetben is érdemes részvényeket tartani, viszont kevesebbet, mint a hosszú távú súly, és érdemes a részvényeken belül is különböző szektorok szerint átsúlyozni. Amikor ennyire bizonytalan a gazdasági környezet, lassul a globális gazdaság, akkor jellemzően a védekezőbb, defenzívebb szektorok teljesíthetnek jól, ilyen lehet többek között az egészségügyi szektor vagy a gyógyszeripari szektor, mi például ebből a szegmensből többet tartunk az alapjainkban, de ilyen lehet például az alapélelmiszereket, italokat gyártó szektor is, melynek nagyon jó árazási ereje van, és ilyen gazdasági környezetben szintén felül teljesítő lehet. Tehát érdemes a részvény szektorokon belül is a defenzívebb, védekezőbb szegmensek felé átsúlyozni, de összességében a részvénykitettséget érdemes a hosszú távú súly alatt tartani.
Sajnos az időnk végéhez értünk, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hasznos és kézzelfogható javaslattal lehettünk gazdagabbak a beszélgetés során. Számomra igazából az körvonalazódott, hogy talán a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetben az, hogy legyünk türelmesek, tehát hogy higgyük el, hogy ez a periódus is csak egy a normál gazdasági folyamatokból, és még ilyenkor is, amikor nagyon borúsnak látjuk a jövőt, találhatunk olyan befektetési alternatívákat, amelyek megfelelő hozamot nyújthatnak nekünk. Szóval köszönöm, hogy itt voltál velünk ma is, és remélem, hogy legközelebb is hasonlóan jó témákat tudunk majd feldolgozni együtt.
Köszönöm szépen a meghívást!
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.